Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, illetve köszöntöm dr. Kemény Dénest körünkben. Nagy megtiszteltetés, hogy elvállaltad a meghívásunkat. Dénes, arról szeretnénk kérdezni, hogy ugye milyen technikákkal, felfogással, mentális hozzáállással lehetünk sikeresebbek magánszemélyként vagy egyénként is az életben, munkahelyünkön, illetve hogy aki vezetőként dolgozik, vezetőként mi az a technika, amit elleshet tőled, mi a tapasztalatodból, amit tanulhat tőled. Dénest ugye nem kell bemutatni, de azért szerintem azt érdemes elmondani, hogy háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdaedző, világbajnok, Európa-bajnok, és a sor még nagyon hosszan lehetne sorolni. Tehát ő az az ember, akitől én azt gondolom, hogy nagyon hiteles dolgokat tanulhatunk. Amikor megnézem, hogy kitől szeretnék tanulni, én legalábbis mindig azt választom, hogy olyan embertől, aki nem csak elméletbe tudja, nem csak jól tud beszélni róla, hanem egy nagyon komoly eredmény is áll mögötte, és azt gondolom, Dénes, hogy vitán felül világszínvonalú tudással és teljesítménnyel rendelkezel. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük a lehetőséget. A beszélgetést az egyéni teljesítménnyel kezdeném, és így építeném fel, és azon gondolkoztam, hogy a sok kitűnő játékos közül, aki a kezed közé került, a legjobbak, akik bekerültek a csapatba, vagy nem csak bekerültek, hanem akár olimpiát is nyertek, vagy többször olimpiát nyertek, mi az, amit ők jól csináltak? Mi az, amiben ők többet tudtak, mint a többiek mondjuk a genetikai adottságokon felül?
Hát először is én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a beszélgetést majd megnézi. Azt gondolom, hogy itt most az előbb felvetetted ezt a magánemberként, hogy tudunk a magánéletünkben sikeresek lenni, ami szerintem talán az első lépés, mert az, hogy valaki a munkahelyén sikeres, vagy sportolóként sikeres, az már azon túllép. Magánéletben sem könnyű sikeresnek lenni. Magánéleti döntések azok, amikor szegény kisdiákot megkérdezik, hogy mi akarsz lenni, nagy leszel, és ugye amikor már nem a tűzoltót mondja, vagy a tudom én mozdonyvezetőt, hanem van valamilyen konkrét elképzelése, akkor sajnos ugye azt tapasztaljuk, hogy kicsit korán kell ezt egy nebulónak megválaszolja ezt a kérdést, és uram, bocsánat, meg is határozza a saját jövőjét, talán egy életre rosszul, mert még nem elegendően érett hozzá. Én azt gondolom, hogy az okos értelmes szülő az egyfelől nem próbálja ráerőltetni a saját gondolatait, saját elképzelését, akár a saját szakmáját, amit nagyon gyakran látunk a gyerekre, illetőleg ad további 4 év gondolkodási időt azzal, hogy nem specializált középiskolába irányítja a gyerekét, hanem azt mondja, hogy tanulj, fiam vagy lányom, nyelveket, és majd 17 évesen, amikor már megkérdezik, vagy 18 évesen, hogy na érettségizni fogsz, hova szeretnél tovább tanulni, elég akkor eldönteni, hogy humán, vagy reál, vagy biológiai típusú jövőképet lát maga előtt, amit szívesen csinálna, stb. Tehát, hogyha most ezt így végigvesszük, akkor először is, hogy valaki sikeres legyen, kell, hogy legyen egy célja. És ez ugyanúgy megvan a magánéletben, mint a munkában, vagy a sportban. Aztán, hogyha ezzel a céllal megbékél, ez tetszik neki, akkor meg kell próbálni ezt a célt egy kicsit magasabbra tenni, mint ami a pillanatnyi tudásunk alapján lehet, mert miért ne akarnánk többet elérni, mint amit ebben a pillanatban tudunk. Nem azt mondom, hogy kétszer annyit, de egy 10-20%-kal többet ki lehet tűzni, mert fejlődhetünk, mert dolgozhatunk érte, mert lehetünk annyira alázatosak, hogy a pillanatnyi maximumhoz képest egy év múlva, fél év múlva, olimpiai ciklus végére 4 év múlva mondjuk, 10-20%-kal többet szeretnénk nyújtani. És ezt most már csapatszinten is mondom. Tehát, hogyha megvan a cél, akkor az útvonalat meg kell próbálni megtervezni, és egyidejűleg kell mind a kettőt figyelembe venni. Tehát az útvonal következő lépését ugyanúgy, mint a végcélt, és ezt én látom, hogy ez teljesen hasonló a magánéletben. Tehát amikor egy tinédzsernek elképzelése van a felnőtt koráról, és irigli a felnőtteket, mert nem kell tanuljanak. Majd később felnőttként rájön, hogy mennyivel jobb volt, amikor úgymond csak tanulni kellett, nem pedig 8-tól fél 5-ig a munkahelyen dolgozni, és amikor rossz napod van, akkor is. De mindegy, hogyha ő neki van egy jövőképe, ahhoz a tőle független szakemberek, akár szülők, mert valahol ők is a gyerek javát akarják, akár tanárok, akár más szakemberek, megállapítják, hogy az ő jövőképi, ez az ő tehetség, amit előbb említettek, genetikailag ő, nem azt mondom, hogy alkalmas, de megvan benne az, amit ő szeretne, hogy azt majd meg is tudja tanulni, el tudja sajátítani, és jól tudja csinálni. Attól kezdve gyakorlatilag a külső személyeknek terelegetni kell, ő neki meg kell találni nap mint nap. Egyfelől azt, hogy megdolgozzon érte, másfelől azt, hogy örömet okozzon neki. Mert nyilván, anélkül, hogy tegyen érte, anélkül nem lesz meg, vagy ha meg lesz, nem fogja értékelni. Tehát nagyon lényeges, és ez egy tipikus szülői hiba, hogy túl későn kerül a gyerek abba a helyzetbe, már felnőtt korában, hogy teljesen magára van utalva, hogy valamit jól megcsináljon, és annak az örömét élvezze. Úgyhogy igen, egyedül vagyunk, tehát az egyénről beszéltél, egyedül vagyunk, holott az egész élet csapat munka, mert a család is egy csapatjáték. Az igazán a szurkolókat lázba hozó sportágak szintén csapatsportok, tehát most picit zárójeles megjegyzésem van, hogyha te nem tudod megnézni azt a sporteseményt, amire egyébként nagyon kíváncsi vagy, mondjuk most zajlik az Ausztrál Open, akkor megkérdezed a barátodat a kocsiból telefonon, hogy hogy áll a, mit tudom én, a Serena Williams meccse. De hogyha ugyanez nem az Ausztrál Open, hanem a kedvenc klubcsapatod vagy a magyar válogatott csapatsport mérkőzése, akkor megkérdezed, hogy vezetünk? Tehát azonosulsz a csapattal, azonosul a szurkoló. Az egyénnek meg szurkol a szurkoló. Tehát, hogyha az ember a családban csapat szellemet kell, hogy mutasson, vagy csapat szellemet tanul, mert azt érzékeli, tehát mondjuk nem az anyuka szedi le az ebéd után az összes szennyes tányért, hanem mondjuk a gyerekek azt a néhány métert az ebédlőasztaltól a mosogató kádig megteszik, és beáztatják, mielőtt bekerül a mosogatógépbe, vagy egyből beteszik a mosogatógépbe, hát ez már fantasztikus. Én nekem azért volt olyan időszakom a legkisebb fiammal, hogy a hálószobából kellene helyette levigyem a konyhába az üres koszos tányért. Bízom benne, hogy ez a gyerek saját érdekében meg fog változni, és te rá fog szokni. Tehát ez nyilván óriási felelősség a szülők részéről is, mert ez arra az esetre hajaz, és már mindjárt visszaadom a szót, amire mondtam, hogy úgy érkeznek sikerek valamilyen vágy teljesülése, hogy nem tett érte vagy semmit, vagy nem tett érte eleget. És ezt egyszer-egyszer egy kicsi gyereknél meg lehet csinálni, de hogyha ezt szoktatjuk, akkor fals lesz az egész élete.
Tehát akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy nagyon fontos, hogy ez egy belülről jövő cél legyen majd, amit megfogalmaz a játékos. Tehát ne azért legyen ő, vagy egy ember azért akarjon elérni valamit, mert azt mondta az apja, vagy az anyja, vagy a, nem tudom, azt várja tőle a házastársa, akárkicsoda, hanem egy belülről jövő cél legyen, de fogalmazzon is meg célokat, mert hogy ugye véletlenül nem szoktak elérni bizonyos nagyobb dolgokat az emberek. És hogyha rákanyarodunk már azt, hogy ugye érett, felnőtt játékosokkal dolgoztál együtt, ugye nagy volt a verseny a csapatba kerülésért is. 97 óta követtem a pályafutásodat, akkor még egyetemistaként valahol néztem a sevillai EB-t, meg magam előtt van a szurkolás is, és azóta azért nem azt mondom, minden meccsen kint voltam, de járogattam is ki meccseket, meg követtem a híreket főleg. Ugye mindig láttam, hogy keret szűkítés, ki az, aki egyáltalán a keretbe kerül. Szóval ebben a nagy versenyhelyzetben kikből lettek a Kánsás Tamás, vagy a nagy neveket, hogyha mondjuk miben tudtak többet, mint a többiek?
Hát nézd, ennek is ugye sok összetevője van, az alap, hogy azért válogatott Magyarországon vízilabdában azért ugye világszínvonalú válogatottjaink vannak mindig, mert amikor 5.-6. a csapat, akkor az tragédia már, tehát és ez olimpiai eredmény. Én azt gondolom, hogy ide, vagy azt tapasztaltam, hogy ide nem tud bekerülni csak nagyon tehetséges játékos. Tehát aki kiegészítő szerepkörben vannak, tehát kiegészítő játék szerepkörben vannak a csapaton belül, ők is a saját posztjukon nagyon tehetségesek, világszínvonalú kiegészítő játékosok. Na most a meghatározó, vagy akik úgymond a különbséget tudják egy mérkőzésen hozni, azok meg nyilvánvalóan különleges genetikai hátterű, különleges tehetségű játékosok. Most ezek a tehetséges gyerekek, ezek elkezdenek 10-12 éves koruk között vízilabdázni, és a gyerekedzőktől a tehetségüket az elvégzett munkával, gyakorlásokkal, utána a gyerekmérkőzéseken tapasztaltakkal, ott a kudarcélmények megismerése, a sikerélmények megismerése, szépen eljutnak oda, amiről beszélsz, mondjuk, hogy 97-ben már a felnőtt válogatottban játszanak, de voltak olyan játékosok abban a csapatban, akik már jó régóta a felnőtt válogatottban játszottak, de legalább a csapat fele az az én kezem alatt került be ebbe a csapatba. Ezek mind tehetségesek voltak, de a tehetség önmagában messze nem a tudás. A tehetség irányítva, terelgetve, sok jó célzott munkát elvégeztetve válik egyre magasabb szintű tudássá. És hogyha te megnézed, például, hogyha az előbb említetted a keresztszűkítést, vacilálsz két játékos között, és gyakorlatilag egyforma a teljesítményük, mindkettővel tudná nyerni, de van köztük, mit tudom én, 8 év korkülönbség, akkor a hosszabb távú eredményesség érdekében azért választják az edzők a fiatalabbat, és nem csak én, hanem a jól gondolkodó edzők, mert a fiatalabb pillanatnyi az idősebbel egyforma tudása potenciálisan még fog javulni további munkával. Mert ő ezt a tudást, tudom, 22 éves korára már elsajátította. És a játékosok 26-28 éves korukig egyenletesen fejlődnek, utána még mindig stagnálnak annyiban, és ez mondjuk egy teoretikus, mert azért lehet játékosonként más és más ez a kor, akkor viszont már hozzá fog adódni ez a tapasztalat, amivel, hogyha valamennyi csökken esetleg a fizikai paraméterei, mert már túl van a zeniten, az tapasztalattal még ki tudja egyenlíteni. De az igazán nagy játékosok, hogyha megnézed, 35-36 éves korukig világszinten tudnak játszani. Benedek Tibi 36 évesen lett a harmadik olimpiai aranyérmének a győztese, így fogalmaztam. Tehát 36 évesen még alanyi jogon játszott a magyar válogatottban, tehát nélkül gyengébb lett volna a csapat. Tehát nem azért volt ő ott Pekingben, mert megérdemelte a harmadik olimpiai aranyat, azért volt Pekingben, mert hogyha nincs ott, akkor gyengébb a csapat. Ez volt a kapitány döntése volt, tehát az enyém, de gyakorlatilag én sohasem nem mentem úgy, hogy valaki valamiért azért lett volna benne a csapatban, mert úgymond megérdemelte. Olyan nem volt. Ha valaki bent volt a csapatban, akkor őre szüksége volt a csapatnak. Tehát én nekem mindig az a dolgom, hogy az a 13, akit én jelölök, ők legyenek, ők alkossák a legjobb magyar, aktuálisan a legjobb magyar válogatottat. Nekem soha nem lehetett az a dolgom, hogy a legjobb 13-at választom. Tehát az egészen más, hogyha te csinálsz egy rangsort a játékosok tudásszintje alapján, és egészen más egy csapat. Persze, mondjuk a 13-ban valószínűleg benne van, tudom én, a legjobb 8-10 játékos Magyarországon. De lehet, hogy van olyan, aki benne lenne a legjobb 13-ban, de nincs benne a csapatban, mert azon a poszton van valaki, aki jobb nála, viszont másik poszton meg szüksége van a csapatnak valakire. Ez egy nagyon érdekes, ugye van egy ilyen teoretikus helyzet, hogy 12-t már eldöntöttél. És akkor ott van a 13. dilemmát, két játékos között kell döntsél, hogy ki legyen a úgymond 13., és nem a pillanatnyilag, nem okvetlenül a pillanatnyilag jobbat választod, hanem választod azt, akivel az a 12 jobbá válik. És az lehet, hogy esetleg a pillanatnyilag gyengébb, de uram, bocsá, más olyan értékekkel rendelkező játékos, akire nagyobb szüksége van a 12-nek, hogy kerekebb csapattá váljék. És ezt nagyon sokszor nem érti a szurkoló, mert azért ilyen szintű magyarázatokat az ember nem adhat. Ráadásul nagyon nehéz egy csalódott játékossal megértetni, hogy indokoltan nincs benne a csapatban. Sőt, azt mondom, hogy egy jó sportembernek az a dolga, hogy azt gondolja, hogy hülye az edző, hogy őt nem rakja be. Ezzel nekem nincsen semmi bajom. De ennek ellenére, az előbb itt a előbeszélgetésben szóba került a Madaras Norbi, ennek ellenére Madaras Norbit föl tudom hozni példának, hogy egyszer, amikor a szűkítésnél ő kimaradt, azt kérdezte tőlem, mibe fejlődjek. Na, ez egy nagyon jó kérdés. Mert az ember elmagyarázza, hogy mik azok a dolgok, amiben te jobb tudnál lenni, mint pillanatnyilag vagy, és ez mondjuk nyár közepe, indulunk a világversenyre, ő tévén nézi, mert nem jön, de oda megy a klubedző, és azt mondja, hogy én jövő májusra, amikor vége lesz a klubszezonnak, azokban a dolgokban, mint a szövetségi kapitány kért, szeretnék fejlődni. Na most az okos klubedző ezt elfogadja egyrészt, boldogabb lesz a játékosa, hogy támogatja őt a fejlődésbe. Kettő, lesz egy olyan játékosa, pont a playoffra, tehát 7-8 hónap elteltével, aki jobbá vált. Az egy más dolog, hogy a szövetségi kapitány kérésére, mert egyébként lehet a saját elképzelése is, és én nyilvánvalóan minden klubedzővel megpróbáltam ezt egyeztetni, mert nyilván nem fogok az ő edzés munkájába kívülről beleszólni, de azt el tudom mondani, hogy kik a válogatottságra esélyes játékosaid, azoktól én nekem mi az elvárásom, esetleg például, nem esetleg gyakran előfordult, hogy szegény klubedzőnek azt kellett mondjam, hogy te játszhatod a játékosodat szélsőként, de én hozzám válogatott, világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai bajnok lehetne, ha védőként játszhatnád. Mert ott van nálam egy vákum, oda be tudna jönni. Na most, hogy a játékos érdekét, meg az válogatott érdekét követve gyengébb csapata lesz, hogyha nem azon a poszton játszhatja, ami neki a legjobb lenne, hogy az a játékos ott játszon. De azt is azért meg lehet csinálni kompromisszum, hogy néhány negyedet játszhatja úgy, ahogy én szeretném, néhány negyedet pedig úgy, ahogy a csapatnak jó. Vagy azokon a meccseken, amik viszonylag hamar eldőlnek valamilyen irányba. Tehát másfél év után látjuk, hogy van egy olyan különbség már a két csapat között, hogy az végeredményt tudjuk, akkor azokon az, abban az időszakban tudja játszatni úgy, ami a játékos érdeke. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy jutottunk ide, de az, hogy te csapatot szűkítesz, az a csapat érdeke, hogy hogy szűkíted, a csapat jövőbeli érdeke, az a sevillai EB, amit említettél. Oda úgy mentünk, hogy egy voltunk a közül a 6 csapat közül, aki lehetett elsőtől hatodikig bármi. Miért? Mert nem a legerősebb, aktuálisan legerősebb magyar válogatottal mentem, hanem azzal a válogatottal mentem, amelyik a Sydney olimpiára korátlagban a lehető legígéretesebb volt. Ezzel a magyar polónak ezzel a döntéssel jót tettem, magamnak meg meglehetősen bizonytalan helyzetet hoztam, mert hogyha ez az egytől lehetünk hatodikok, mondjuk lettünk volna ötödikek, vagy negyedikek, könnyen lehet, hogy én 8 hónapig voltam szövetségi kapitány. És leváltanak, mert gyenge eredmény a magyar elvárásokkal szemben. Ugyanakkor ez volt a tisztességes, mert ha 4 évre vállaltam, meg a csapatnak a legfontosabb az olimpiai arany volt, akkor igenis, az első évben az olimpiai ciklusban már azzal a csapattal kellett elkezdeni dolgozni, aki majd ezt az olimpiai ciklus győztesen fejezi be. Ennél fogva, ugye most ezt csak arra utalok vissza, amit az előbb mondtam, hogy két egyforma tudású, aktuálisan egyforma tudású játékos közül, hogyha nagy a korkülönbség, akkor nyilván a fiatalabb hosszabb távon ígéretesek. De majd még később erre rátérünk, hogy mi minden finomság van a játékosok terelgetésében.
Egy csomó jó kérdés vetett fel már az, amit az előbb elmondtál, amiben most belekérdeznék, ez a csapatban betöltött szerep. Ugye túlzott szerintem a munkahelyen is ez, hogy csapatjátékosnak kell lenni, stb. Engem az érdekelne, hogy mekkora párhuzam vonható. Megnézném szívesen, hogy amikor egy fiatalabb játékos megérkezett már egy elismert, jól összeállt csapatba, akkor ő neki hogy tud jó beilleszkedni, mi az a van-e a példa, aki valakit nagyon jó csinált, vagy van, aki ott szúrta el, hogy egyszerűen a csapat nem fogadta be. Mi az, amit tanulhatunk, akár egy-egy példából?
Nézd, azért egy eredményes csapatba, ha bekerül valaki, akkor nem illik berúgni az ajtót. Tehát az nem egy jó antré, ha bármi után az én játékosaim mind nagyon vagány, nagyon bátor srácok voltak, akik már régebben válogatottak voltak, ő nekik azért a szemük sarkába tetszett a kis vagány fiatal, tehát azért az tetszett nekik, hogy nem tolja össze magát. Tehát van egy ilyen arany középút, hogy legyen bátor, csinálja azt, ami miatt bekerült. Kikerültek nagyszerű játékosok azért a keretből, mert túlzott tiszteletet adtak a régebben válogatott játékosoknak játék közben. Most én valakit azért behívok, mert a góllövő listát vezeti a magyar bajnokságban. Mondjuk abban az időben sok jó játékos játszott külföldön, tehát nem volt mindig reális ez a magyar bajnokságban látottak, de bekerült, és kétszer-háromszor is behívtam ilyen két-három napos közös edzésekre, és a góllövő listát vezeted. Helyzetben vagy, és azt nézed, hogy kinek tudsz adni egy jó paszt. Hát nem, azért hívtalak. Elmagyaráztam egyszer, elmagyaráztam kétszer, utána feladtam, mert ha valaki végig gondolja, hogy mik az ő erényei, én abban még meg is erősítem. Vagy esetleg kicsit vitatkozunk, és én elmondom, hogy szerintem mik az erényei, akkor ezt neki be kell mutassa. És ennek nem szakmai háttere volt, hogy ezt nem mutatta be, hanem inkább pszichés, hogy túlzottan tisztelte a játékostársait, holott itt annyiban kell tisztelni, mint sportember, mint sportbarát, de a játékban a legjobb megoldást kell választani. Bármennyire is tisztelte a 16 éves Varga Dénes, a 32 éves Benedek Tibit az athéni olimpia előtti felkészülési meccseken, ha ő volt helyzetben, nem szabadott neki leadni a labdát. Ezt neki kellett belőni, mert ha ő rálövi, sokkal nagyobb az esélyű gól lesz, mert ő van helyzetben, mint hogyha egy nagy nevű játékosnak átadja. Úgyhogy a fiataloknál ez egy olyan egyensúly volt, amit természetesen, ha én láttam legelején, hogy itt valami nincs rendben, túlzottan nagy az elvárása a tisztelet irányába, ahol ott még mozog a kalapja a fogason, vagy túlzottan nagy a tisztelet a társak felé, és nem tudja megmutatni azt, ami miatt bekerült a válogatóba, ezt az ember elmondja egyszer, elmondja kétszer, esetleg beszél egy-két játékostársa, hogy biztassátok, vagy picit törjétek le a feleslegesen használt szarvait, és ugye igyekszünk nem elveszíteni, hanem értéket faragni belőle, senki nem úgy született, hogy rögtön mindent tudott, de nem lehet, nagyon-nagyon sok türelem nincsen, mert itt minden eredmény, minden mérkőzés számít, és menni kell előre. Először ezek a fiatalabb játékosok általában kevesebb lehetőséget kapnak, és azzal a kevéssel is lehet élni. Tehát nem úgy van, hogy behívsz egy fiatal játékos, és rögtön az első barátságos meccsen gyakorlatilag végig játszott, meg akarod állapítani, hogy mit tud. Hát én már megállapítottam, különben se hívom. És hogyha most ő minden negyedben kap 2-3 perc játék lehetőséget, abban lehet közepes, lehet gyengébb, vagy lehet kiemelkedő. És van 2-3 hasonszörű játékos egyidejűleg a csapatban, akik kapják ezeket a játékperceket, aki jobban rászolgál, az a következő barátságos meccsen több játékpercet kap. És hogyha 2-3-szor kezd vele élni, akkor szépen lassan az összes többi is látja, hogy ő kezd beépülni a csapatba. Vele, ha jobbak leszünk, akkor welcome, akkor örülünk, hogy itt van, mert minden játékos ugye, ez a régi törvény, tehát világverseny végén mindenki egyforma színűérmet kap. Tehát mindenkinek érdeke az, hogy a bekerülő játékossal eredményesebbek legyünk, jobbak legyünk, nyilván kivéve annak, aki így kikerül, de ez egy folytonos harc. Amikor valaki kikerült egy fiatal rovására, nem mindig tudtunk, hogy mondjam, kultúrát normális hangnemben beszélgetni, mert ilyenkor nagyon-nagyon csalódott a játékos. De akivel ezt meg lehetett oldani, vagy én, vagy valaki azért csak elmondta, hogy drágám, hát ez ugyanígy történt veled, amikor te voltál fiatal. Te is valakit akkor kiszorítottál. És te utaltál itt a versenyre, ami a csapatba kerülésért van. Én azt gondolom, hogy az a verseny az egyben választ is ad, ha magyar vízilabda válogatottról van szó, és nem például a szlovákról, minden respektem a szlovák vízilabda válogatottért, de ott nehezen jön össze a válogatott szintű 13 játékos. Nyugodtan tud motiválatlan lenni egy stabil játékos, mert közel-távol nincsen senki, aki a nyugalmából kizökkenteni azzal, hogy ott kaparja az ajtót és be akar törni, vagy be akar surranni a helyére. Nálunk ez folyamatosan megvolt minden játékosnak, tehát nagyon kevés játékos érezhette azt ebben a 16 évben, ameddig én kapitány voltam, hogy biztosan a válogatott tagja. Aki viszont azt érezte, hogy biztosan a válogatott tagja, az elég hamar elkezdte érezni az aranyérmek örömét ahhoz, hogy ő is motivált volt azért, hogy egyfelől újra élje át, másfelől segítse azokat, akik most kerültek be, és még nem élték át. Most erre rögtön mondok egy szerintem meglepő példát, kivéve aki nagyon benne van a vízilabdában és olvasgatja ezeket a mély interjúkat, hogy amikor lefolyták az athéni döntőt, akkor Athénban az olimpiára az Sydney aranyérmes csapatból négyen kikerültek, négyen bekerültek, tehát négy új játékos volt, aki Sydneyben még nem játszott. És lefolyták, és én az első szavaimmal azt mondtam ott a még vizes ruhában a tévéseknek, hogy nagyon-nagyon örülök kiemelkedően azok miatt, a játékosok miatt, akik irányába óriási volt a felelősségünk a mai meccsen, mert nekik nincs oda az olimpia aranyuk, most majd lesz, ha az eredményt is megvárjuk, és megkapják, de eddig nem volt. Mert 9 játékos hazamegy egy ezüsttel, úgyhogy van otthon egy olimpia arany, azért ezt nem érzi a világ végének. De azok a játékosok, akiknek a társai már olimpia aranyérmesként érkeztek ide Athénba, őnekik sokkal nagyobb volt a tét, mint a 9 társuknak. Na most még úgy velegettem is a saját vállam, hogy milyen rendes csávó vagyok, hogy külön fölhívom a figyelmet arra, hogy mi azokkal extra módon törődtünk, akik ebben a 4 évben kerültek be a válogatottba. Aztán kiderült, hogy nem én voltam egyedül, aki így gondolkodott, hanem a csapatnak az egyik legismertebb, legnevesebb játékosa, a Kászás Tamás. Egyidejűleg az uszodának egy másik sarkában, egy másik tévéstábnak szó szerint azt mondta, amit én, és nem beszéltünk össze. Sem a meccs előtt, sem a meccs után. Magától azt gondolta, hogy az ő felelőssége az nagy volt a 4 újonc felé, olimpiai újonc felé, és az ő öröme a lefújás után az az volt, hogy most láthatta azt a 4 társának a szemében, amit ő már 4 évvel ezelőtt átélt.
Pont ez egy kérdésem lett volna, hogy hogyan tudja valaki fenntartani a motivációját, mikor már nyert mondjuk nem csak egy, hanem 2 olimpiai aranyat, akkor mondhatjuk azt, hogy ha nem csak saját magára figyel, hanem másokat is hogyan tud támogatni, akkor ez segíthet abban, hogy ne égjen ki valaki, hanem ott legyen a tűz. Vagy ha nem csak ez, akkor mi az, amit...
Ez egy nagyon nagy különbség az egyéni és a csapatsportok között. Az egyéni sportban biztosan nem mondhatom azt el, hogy én azért akarok újból olimpia aranyat nyerni, mert vannak olyan társaim, akik nincs. Nem, azt én nyerem. Tehát én olyan úszóversenyen még nem láttam, hogy 2 aranyérmes van. Habár most már úgy van, azt hiszem, hogy nem nézik az ezredet, csak a századot, és ha századra egyforma az idő, akkor 2 aranyat adnak, mert egy 10 évenként van egy ilyen eset. Úgyhogy én azt, az nyilvánvaló, az is lehet egy plusz motiváció, hogy érzi a saját felelősségét egy már sok aranyéremmel bíró játékos, azok felé, a társai felé, amit az előbb elmondtam példának. De az is egy nagyon erős motiváció, hogy azokat az élményeket, amelyeket fiatalon átélt, vagy ha nem fiatalon, de átélt és életében először élte át. Ugye amikor mi ezt a sevillai EB aranyat nyertük, amivel te kezdted az egészet, akkor 20 éves távlatban nem volt EB aranyérmünk, tehát ott óriási eredmény volt az EB ezüstéremmel, vagy esetleg valamilyen más színű EB éremmel bíró játékosok számára is, hogy lett egy EB aranyunk. Tehát ezek az élmények, ezek amikor valaki először éli át, annyira különlegesek, hogy motiválja, hogy átélje újra. Tehát amennyire motivál, hogy szeretném egyszer átélni, ugyanannyira motivál, hogy átéljem újra, mert már megismertem. És így úgy amúgy mindenki az eredmény elérése irányába motivált. Tehát, hogyha ketté bontjuk a játékosoknak a belső tüzét, akkor amikor a keret dolgozik egy világversenyre 1,5-2 hónapot, az utolsó 10 napban mindenki azt várja, hogy mikor mondja már meg az edző, hogy ki fog utazni, mert 18-an vagyunk, de csak 13 megy. Ez a motiváltság, ez annyira erős bennük, hogy bekerüljenek a csapatba, mondjuk 4-5 játékos kivételével, aki szinte stabilnak érzi magát, az összes többi bizonytalannak érzi magát, annyira erős, hogy ilyenkor a csapatjátéka még döcög. Az a fajta lelki nyugalom, hogy én tudom, hogy mi a szerepem a csapatban, tudom, hogy ezt a szerepet én megkaptam, és ezt kell jól csináljam, ez akkor érkezik meg, ha már nem kell így balra-jobbra nézzek, hogy most akkor ő lesz majd a csapatban, vagy én, vagy ő, vagy hármunkból melyik kettő, és bármennyire is nem tesznek egymás ellen, mert a sportszerűtlen lenne, de azért mégiscsak érzékelik a kispadról nézve a játékostárs pozitív megmozdulásait, az elbizonyíthatja őket, hogy most akkor én nekem gyengült az esélyem arra, hogy majd bent leszek a 13-ban, vagy nem. És ezeket a döntéseket azért hoztam meg mindig az Unikum vagy a Vodafone Kupa előtt, ami mindig a nyári utolsó tornája volt a válogatottnak, mielőtt világversenyre indult, hogy nyugodjon le a csapat. Tehát mit tudom, én hétfőn kijelöltem, hogy péntek, szombat, vasárnap ki fog játszani az Unikum Kupán, és ez a 13 fog menni majd az EB-re, vagy a VB-re, vagy az olimpiára. És akkor vettek egy nagy levegőt, akkor szépen megkapta mindenki a részes feladatát, hogy most, hogy már csak 13-an vagyunk, amikor a vízben vagy, hogyha ezekkel a társakkal vagy, akkor ebben a pozícióban játszol. Védekezésben, emberhátrányban, támadásban, emberelőnyben, stb. Ez egy ilyen táblázat volt, mindenki szépen a saját részét elsajátította, sőt, helyek közel még a közvetlen mellett álló társakét is tudta, összenéztek, és tudták, hogy mikor, kinek mit kell csinálni. Ezt nem tudod megcsinálni 18 játékosra. 13 játékosra meg tudod, és akkor én elképzeltem, hogy bármilyen összeállításban vagyok a vízben, a lehető legjobb helyen áll mindenki a saját tudásához, a saját tehetségéhez képest. És akkor ugrásszerűen elkezdett javulni a csapat. Tehát azért ez volt az első lépés motiváció. És hogy ettől ne legyen megelégedett és motivált maradjon, akkor jön az, hogy vagy azért akart nyerni, mert hogy nyerjen már, vagy azért, mert hogy nyerjen újra. És ez néhány nap nyugalmat követően elkezdett bennük pesdülni, pláne, hogyha mondjuk a hétfői csapathirdetést követően, péntek, szombat, vasárnap, ha te jártál, akkor tudod, 4-5 ezer ember előtt lehetett játszani, akár könnyebb, akár nehezebb mérkőzést, és óriási szeretetet érezni a közönségtől. Ez további erőt és felelősséget is adott ahhoz, hogyha nem sokára indul a repülő és megyünk a világversenyre, akkor ott a televízión keresztül is örömet okozunk a magyar szurkolóknak. Tehát két lépcsős volt a motiváció, és mindig megvolt.
Gondolom, ezek a helyzetek bőven vetettek fel konfliktus helyzeteket is. Hogy kezelték, aki ügyesen kezelte a konfliktusokat, amik adódtak, ők mit csináltak másképp esetleg, mint aki rosszul jött ki a csapaton belüli konfliktusokból?
Nézd, ha csapaton belüli konfliktus az egy olyan okra volt visszavezethető, olyan háttérre, ami sportemberi gyengeségre utalt, akkor a játékost meg kellett válni. Tehát én nekem olyan játékos nem lehetett a csapatba, aki mondjuk generációk szerint barátkozott. Tehát, hogyha valaki csak vagy játékos minőség szerint barátkozott. Tehát az előbb említett világsztárokkal kereste csak a jó viszonyt, ezt nagyon hamar észreveszik a játékostársak. Egy-két napon belül leveszik, hogy valaki kifejezetten keresi akár az edzőnek a kegyeit, akár a legnevesebb játékosok kegyeit, és a többit kicsit mellékszereplőként kezeli. Ez rossz tanácsadó a csapatszellemnek, ez rossz út, az ilyen játékosnak nincs helye egy jó csapatban. Akkor sincs helye, ha szakmailag gyengülsz. Ez nagyon érdekes, ez egy teória, hogy kiveszed a magyar vízilabda mit tudom én, első ötben lévő egyik játékosát a csapatban, is javulsz tőle. Azért javulsz tőle, mert noha szakmai értékben gyengébb leszel, de az összes játékos picivel jobbat fog nyújtani, hogyha nincsen meg ez a feszültségforrás a csapaton belül, és összességében a csapat értéke mégiscsak nő. Kiegyensúlyozottabb ez a csapat. Tehát ezt a fajta konfliktust, ezt így lehetett megoldani. Ha olyan konfliktus volt, ami az összezártságból, a nagy fizikai munka megerőltetéséből, olyan helyzetekből fakadt, ami ami törvényszerű volt, hogy így mondjam, azokat meg kellett próbálni mindenképpen úgy megoldani, hogy a csapat intakt módon megússza, hogy így mondjam. Mert nyilván nem jó egy olyan konfliktus, amit a többi lát, és esetleg megrémül, hogy na most akkor ezek rosszba lesznek. Hát én mind a kettőt szeretem, és mind a kettőre nagy szükségünk van. És rohadt jó lenne, most majdnem más szót mondtam, hogy ők is jól lennének egymásra, és az egész csapat nem érti, hogy ez most hogy van. Az egy külön tudomány, és ezt én a válogatott kispadján tanultam meg, mert klubszinten, én előtte voltam ugye Olaszországban klubedző, ott annyiban más, hogy az egész szezonban az az alapanyagod van, és kész, ott nem lehet menet közben kirakni a játékost, visszavenni játékost. Itt észnél kellett lenni, hogy ne veszítsünk el fontos játékosokat, hogyha ezek a konfliktusok kezelhetők, és az évekkel megtanultam, hogy mikor, hogy kell egy ilyen konfliktusba beavatkozni, mikor elég, még csak nem is beszélni azzal a két játékossal, aki konfliktusba került, hanem valamelyiknek, mit tudom én, a szobatársával, hogyha edzőtáborban vagyunk. Csak három mondatot mondani, hogy térjetek már észhez. Vagy a csapatkapitányt megkérni, hogy oldja fel ezt a feszültséget. Vagy én beszélek a kettőből az egyik. Vagy én leültetem mind a kettőt. Vagy, hogyha a súlyos helyzet, az egész csapat előtt beszélek kettejük, hogy szégyeljék el magukat. És oldják meg villámgyorsan. Volt olyan, hogy volt olyan feszültség, vagy várható feszültség két játékos között, hogy azt mondtam, hogy holnap nincs edzés. Nem ezért, egyébként sincs edzés. De holnap este, vagy ma este, vagy holnap este menjetek el vacsorázni, egyetek meg két sört, tisztázatok, és soha többet nem akarok előhallani semmit. Megtették, mind a kettő válogatott akart maradni, mind a kettő felfogta, hogy ez mindenkinek fontos, és ők köztük teljes mértékben feloldódott az a feszkó, ami nem tudom milyen szinten volt, de elmérgesedhetett volna. Úgyhogy a konfliktus az fontos, képbe kell lenni, és adagolni kell a töltényeidet, tehát nem lehet rögtön, mit tudom én, a géppisztoly sorozatot elengedni, mert akkor elfogy a beavatkozás hitele. Tehát azért kell súlyozgatni, hogy az igazán erős beavatkozás az erős maradjon, akkor marad erős a ritka.
Hogyha megnézzük ugyanezt a főnökkel, a szövetségi kapitánnyal, tehát hogyha egy játékos mondjuk veled nehezebben találta a hangot, vagy volt valami, egyszer zokon esett neki, hogy kihagytad a csapatból, tudott valaki hosszú távon sikeres lenni úgy, hogyha nem volt veled jóban, úgymond. Most nem azt értem, hogy nyalizott neked, hanem hogy nem volt egy korrekt oda-vissza viszony, hanem hogy valami...
Hát most jó az, amit mondtál. Szerencsére nekem olyan, hogy valaki bent volt a csapatban, és ne lett volna korrekt, nekem olyan nem volt. De valószínűleg nem is tűrtem volna. Tehát a korrektség az az alap. Minden egyebet meg lehet beszélni. Nyilván a csapatkapitánya az, aki leginkább felelős, és nem okvetlenül csak saját magáért, sőt, a csapatkapitány egyik hibája sokszor, hogy a saját dolgokat háttérbe szorítják a csapat érdekében, és csak a csapat érdekében működik a vezetővel, tehát a szövetségi kapitánnyal. És a csapat problémákat hozza, vagy az szövetségi kapitány problémáit viszi le a csapathoz, tehát ez ugye egy csiki-csuki feladat. Voltak, akik nyitottabbak voltak, inkább másképp közelíteném meg, voltak, akik egy ilyen másodlagos apa szerepet is adtak nekem, és nem nyalizásból, hanem olyan bizalom alakult ki, hogy olyan nem vízilabdás problémákkal is, nem azt, hogy megtaláltak, hanem elmondták, és uram, bocsánat, még segítséget is kértek, de minimum tanácsot, ami nem lett volna edzői feladat. De miért ne adnám meg, ráadásul egy fontos játékosomról van szó, hogyha van egy ilyen helyzet, és esetleg tudok segíteni. Aztán voltak olyanok, akik elegendően felnőttnek gondolták magukat, hogy ezekbe a dolgokban engem nem avattak be, és ez engem sértett meg. Annyival kevesebb gondom volt, meg bíztam benne, hogy egyébként jól tervegeti a saját dolgait. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenkivel meg lehetett találni, de nem voltak egyformák. Tehát teljesen indokolt a kérdésed, van, aki jobban kereste, van, aki kevésbé. Olyan, hogy teljesen elzárkozzon valaki, azért nem tehette meg, mert mégiscsak van egy olyan főnök beosztotti viszony, ahol kommunikálni kell, ahol én meg kell, hogy mondjam, hogy mi az elvárásom, ővele a vízben. És hogyha valami nem tetszett a vízen kívül, tehát mit tudom én a csapat minden nap életében, azt is meg kellett mondjam. Mert ha nem mondom meg úgy, hogy valami nem tetszik, akkor rosszul vagyok én a saját bőrömben. Mert akkor látom, hogy valami nem tetszik, és ezzel együtt kell éljek. És bármennyire fontos valaki, ha nekem nem tetszik, annak van oka, azt meg kell változtatni. Vagy én nem fog tudni jól teljesíteni, hogyha én rosszul érzem magam, mert el kell tűrjek valamit, ami nekem nem jön be. És akkor így úgy amúgy mindenkivel barátibb, kevésbé baráti, ilyen apa szerep, nem apa szerep, valamilyen módon mindenkivel szót kellett érteni, és hát nem voltak egyformák. Nem csak a 13 játékos, aki mondjuk egy csapatban éppen aktuálisan bent volt, de hát azért 16 év alatt csak olimpiai bajnokból van 21, akik ugye olimpiai érmet kaptak a nyakukba, de további EB-VB aranyokat vesszük, vagy más világversenyeket, akkor ilyen 30-hoz közeledik azoknak a száma, akik ott vártak a dobogó tetején, és játszottak a magyar himnuszt. Tehát meccs után, ugye, másképp szól, mint a meccs előtt. És azt gondolom, hogy sokfélek voltak. És még az is, hogy én is sokféle voltam. Kivel ilyen, kivel olyan.
Ez egy nagyon fontos mozzanat szerintem egy csomó ember karrierje szempontjából, hogy a főnökével rosszban van, nincs meg a támogatás. És még egy kérdés feltennék ezzel kapcsolatban, egy picit más relációban, hogyha valaki egy klubcsapatnál játszott, és a klubcsapatban az edzővel nem jött ki, akkor javasoltad volna neki, hogy figyelj, esetleg válts csapatot, mert nem fogsz tudni érvényesülni, vagy ez már lehet, hogy túl részletes?
Figyelj, azért a válogatottban számba jövő játékosok, ha nem is jöttek ki a klubcsapatban lévő edzővel, azt gondolom, hogy meghatározók voltak akkor is a klubcsapatban, tehát ott még inkább meghatározók voltak, mint a válogatottban, ahol azért kiegyenlítődöttebb volt a tudásszint. Kértek játékosok tanácsot klubváltásra, de most gondolj bele, micsoda felelősség, mert nyilván azért elmondhatja valakinek, hogyha elmondja egy valakinek, akkor már kiderül, hogy én mondjuk azt javaslom, hogy egy fontos sztárcsapat magyarországi magyar játékosa, magyarországi sztárcsapat magyar játékosának, azt tanácsolom, hogy hát, hogyha te így érzed magad ebben a klubban, akkor te fogadd el azt a horvát, vagy szerb, vagy olasz, vagy spanyol ajánlatot, és menj el játszani oda, hogy a szövetségi kapitány úgymond gyengíti a játékos állományát egy klubcsapatnak, azt ugye, mint Magyarországon élünk, ahol azért rossz indulat azért benne van a levegőben, már rögtön úgy fordítják, hogy esetleg én attól az edzőtől tartok, hogy aspiráns lehet az én helyemre, és akkor én most így ezt úgy gondolom, hogy ezzel meggyengítem a csapatát. Nagyon-nagyon cizelláltan kellett ezekhez a dolgokhoz hozzáállni. Sokszor azt csináltam, hogy elmondtam a véleményem, hogy én hogy látom, de azonnal értesítettem az egyesületet is. Úgyhogy tisztáztam a játékot, és én meg kell mondjam az edződnek, hogy erről te velem beszéltél, és hogy mi az én véleményem, mert így tisztességes, hogyha te azt szerint döntesz, ahogy én, az én véleményem szerint döntesz, akkor az én gondolataim a te pályafutásodban, meg az egyesület sorsában is erősen befolyásolóak. Tehát ezt nekem igen az a dolgom, hogy ezt elmondjam. Tehát ezek azért nehéz helyzetek. Hát még az is nehéz helyzet volt, amivel a beszélgetés elején már szóba került, hogyha én egy játékosnak kitűztem a fejlődési lehetőséget, hogy azt én hogy tudom átadni egy edző kollégának, mert napi szinten ő lesz vele a klubban, hogy ezt megcsinálja. Mert azért elegendően pökhendiek és magabiztosak vagyunk ahhoz, hogy tekintheti ezt egy edző kollega úgy, hogy én bele pofázok a mindennapjaiba. Miközben én azt gondolom, hogyha az én játékosom egy skálán, miután a vízilabda, nem tudom, 60%-át, a vízilabda játék 60%-át nagyon magas szinten tudja, ennél fogva két poszton is nagyszerűen használható, de ugye 100% az lenne, aki kapustól, centerig, szélsőtől átlőig mindent nagyon jól tud csinálni, az lenne a 100%, ennél fogva a világ legjobb játékos és a 100%-osak, hanem 60-70%-át tudják magas szinten a vízilabdának. És attól már a világ legjobbjai. És valaki a válogatottban nagyon használható, de azt mondom, hogy a különböző karakterisztikáid alapján, amit a stopper mutat, amit a súlyzóterem mutat, ez az amaz, amit a lövősebességed, én még ezt meg ezt hozzávenném a repertoárodhoz. Ezzel te jobb játékossá válsz, mert olyan dolgokat megtanulsz olimpiai bajnokként. Tehát nem azért, hogy olimpiai bajnok legyél, te már az vagy. De 26 éves vagy, hát miért ne játszanád a következő 10 évet még magasabb szinten? Mondjuk ezt a két dolgot légy szíves, tanulj meg. És akkor nyilván kap hozzá videót, kap hozzá példaját, más játékosokat, akiknek az a posztja, amiből ő neki most fejlődnie kellene, mert picikét tudja, de tudhatna nagyon jól. Most ezt, amikor elmondod a játékosnak, őnek fölcsillan a szeme, hogy de jó, edzőm van, mert azt szeretné, hogy az én tudásom magasabb szintű legyen, és igenis majd hozzá fogom tanulni a tudásomhoz ezeket a plusz dolgokat. De a klubedzője az veheti úgy, hogy basszus, ezt én nem vettem észre. Ezt neki kell, megmondja nekem. De úgy is veheti, és érdekes mondani, hogy azért a külföldi edzőkkel könnyebb volt sokszor a szót érteni, azok bizonyos értelemben még boldogan beszélgettek velem, mint egy magyar válogatott edzővel, mondjuk egy horvát vagy egy olasz klubedző, és megbeszéltem velük, hogy ott játszó magyar válogatott játékosnál mit látok megtanulni valónak, megörültek neki, csak a klubcsapat helyi játékosai nem értették, hogy miért az olimpiai bajnok magyar külföldi maradott egy héten háromszor plusz fél órát edzeni, és extrákat tanulni, de jól járt vele a klub, mert jobb játékosa lett egy 8 hónap után, jól járt a magyar válogatott. És hogyha ezt 4-5 játékos csinált egyidejűleg, akkor tudtunk úgy fejlődni, hogy nem azzal fejlődtünk, hogy egy játékos helyett bejött egy fiatal, tehetséges, aki várhatóan még jobb lesz, hanem úgy is tudtunk fejlődni, de úgy is tudtunk fejlődni, hogy a meglevő játékosok fejlődtek tovább, pedig már aranyérmekkel volt el a vitrin.
Szuper. Nagyon jó ezt látni, hogy kiemelkedően sikeres játékosok is még plusz energiát tettek bele a fejlődésbe, hogy még jobbak legyenek.
És önzőek voltak, mert benne akartak maradni a csapatban. És tudták, hogy még jobbak lesznek, sokkal jobb esélyük van bennmaradni, mint hogyha azt javítják magasabb szinten, amit eddig is tudtak. Mert ez újfajta, ez olyan, mint hogyha mit tudom én, az egyik osztályvezetőd magasabb szintre emeli a könyvelői tudását, pedig ez nem a könyvelői osztály, hogy így mondjam, és a saját részéről már úgy mennek át dolgok a könyvelésre, hogy alig van vele tennivaló, akkor ez az osztály, ez tehermentesítés, ha más nem, akkor ez a főnököd, aki egyébként dolgozik a fizetéséért, föl tud menteni majd egy kollégát egy másik osztályon, és az végül is egy anyagi előrelépés a cégnek, hogyha egyel kevesebben meg tudják ugyanazt a teljesítményt csinálni. Most bele beszéltem olyan dologban, mert ez nyilván kevesebb tapasztalatom van. Valamennyi van, mert azért 6 évig voltam szövetségi elnök, és az már egy kicsit cégvezetés. De az tény, hogyha valaki több mindenhez ért, akkor azt a kultúráltan használja, és nem pofázik bele okkal, ok nélkül mások dolgába, azért az lehet egy plusz erény. Tehát, hogyha tudsz gondolkozni más terület edzőjével. Nekem olyankor volt például problémám a tornatermi edző munkájával, amikor nem vette figyelembe, hogy az edzés végével, tehát a súlyzó edzés végével mi fog történni a vízben. Ezért mindig mindenki, minden edző pénteken délután megkapta a következő hétfőtől péntekig tartó részletes edzésprogramot, és át tudta gondolni, hogy a saját részét hogy csinálja, hogy az abban a napban az azért ne tegye tönkre a többi tevékenységet, tehát hogy beépüljön. Ha nem sikerült, akkor először megmondtam, hogyha a harmadszor se sikerült, akkor cserélnem kellett edző kollégát, hogyha ő annyira fontosnak tartott a sajátját, hogy ezzel szétrúgta a kártyavárat.
A fejlődést többször említetted már, én pedig meg akartam kérdezni, még talán mindig az egyéni teljesítményre vonatkozóan, de te már sokkal inkább a vezetői dolgokhoz közeledve, és olvastam a Kemény üzenetek című könyvben, hogy azt mondtad, hogy aki nem fejlődik, az visszafejlődik, és ugye te is rengeteget kutattál, tanultál, új módszereket hoztál be. Mekkora a szempontja van, vagy szerepet játszik ez a sikerben, hogy folyamatosan tanulni, menni előre, mint egy motor?
A más nem példamutatása. Elvárom a játékostól, hogy újdonságot sajátítson el a vízilabdán belül, hogy ő polivalensebb legyen, több helyen tudja őt használni az edző. Bárhogy alakult egy meccs utolsó negyede, de lehet, hogy 3 játékosodat elveszítetted kipontozódások miatt, tehát túl sok kiállítást kaptak, és át kell szervezni a csapatot, akkor arra képes legyen. Tehát ne aznap játszom életében először, mit tudom én, a jobb oldalon egy olyan játékos, aki mindig csak középen vagy a bal oldalon volt, hanem az már legyen valamilyen szinten a vérében. Tehát, hogy ahogy ezt a fajta elvárásod volt, úgy gyakorlatilag az, hogy visszafejlődik, az talán túlzás, de azt mondják, a gazdasági egyben ezt valahol olvastam, és ez nagyon megfogott engem, hogy az a cég, amelyik megismétli az előző évi teljesítményét, és egyébként piacvezető, azt visszafejlődésnek tekintik. Tehát, hogy egy cégnek a normális menet az, hogy javul. Na most, ha egy nagyszerű játékos 30 fölött megtartja a nagyszerű szintet, azt azért nem nevezném visszafejlődésnek, de az tény, hogy még egy 30 év fölött is lehet és kell olyan célkitűzéseket találni, akár kívülről ugye az edző talál, belülről maga a játékos, ami földobja és fokuszálja. Mert 30 fölött sem fog működni, ha mindent olyan reflexként élsz meg, hogy én megcsem az edzéseket, lemegyek a meccsre, és nyerünk. Nem. Ha meccs előtt nincs meg benned az a kellő feszültség, amit alapvetően ugye az hoz, hogy meg akarom mutatni, hogy én milyen, mennyire fontos része vagyok ennek a csapatnak, de nyilván nem azon az áron, hogy a csapat eredményére rámenjen, de nem akarok potyautas sem lenni, hát ez egy egyensúly. Tehát nem lehet a csapatban egyetlen egy játékos sem, akinek fontosabb a saját teljesítménye, mint a csapat, de az sem helyes, hogyha elfogadod, hogyha a csapat nyer, és te meg általában semmit nem teszel hozzá, akkor az így jó. Tehát ezt, ha az a feszültség megvan benned, hogy már pedig én ma egy hasznos jó tagja szeretnék lenni a csapatnak, de nyilván nem mindenáron, mert hogyha három társam fantasztikusan játszik, akkor kiszolgálom őket, és azzal leszek hasznos, és azzal leszek az eredményt alátámasztó játékos. Ha viszont nem megy csak kettőnek nagyon jól, akkor megpróbálok én is extra jó teljesítményt nyújtani, mert az kell a győzelemhez. Na most, hogyha ezekkel érkezik a játékos, ezekkel a kellő feszültségekkel, ez a bemelegítés végére kiürül belőle, és tetvágy lesz belőle. De hogyha úgy gondolod, hogy minden megy magától, mert jó vagyok, mert edzettem, mert ma is nyerni fogunk, és feszültség nélkül érkezel az uszodába a meccsre, tehát már a bemelegítés előtt sem érzed a feszültséget, akkor megcsinálod kötelező jelleggel a bemelegítést, utána megcsinálod kötelező jelleggel a meccset, és jó esélye gyengébben fogsz teljesíteni, mint hogyha egy feszültséget viszel át egy teljesítőkészségbe. Tehát ezt mondják pozitív stressznek, hogy stressz nélkül, hát az megalszik a tejaszánkba. Az a stressz, ami összenyom, és az, úgy mondják rá, hogy zapszem állapot, az nem jó, az bénít, de az a pozitív stressz, ami fölherger, ami higgadt, logikus gondolkodás mellett szíved, lelket bele tudod adni, az fogja kihozni a jó teljesítményt, és nagyon nehéz, amikor valaki 400-500-szor szerepel a magyar válogatottban, ezt újra meg újra. És nem is olyan nagy baj, ha néha nem sikerül, mert akkor eszedbe jutott, hogy hát ez lehet ilyen is, de jó, hogy nem ilyen szokott lenni. De jó lenne, ha többet nem lenne ilyen. Tehát egyszer-egyszer kell azért az a negatív élmény. Nemrég kvalifikálta magát a lányválogatott Triestben az olimpiára a magyar csapat, és szerencsére egy biztosnak tűnő utolsó csoportmeccsen rossz játékkal kikaptunk a görögöktől, és ott mindenki megrémült, hogy akkor ezek után az otthon játszó olaszoktól biztos ki fogunk kapni, és nem jutunk ki Tokióba. Holott ez adott egy olyan lehetőséget, hogy alaposan átgondolja mindenki, hogy ma mit csinált rosszul, mi az, ami hozzá méltatlan volt, és mi az, amit nyilvánvalóan nem fog megcsinálni az elődöntőben az olaszok ellen, és nagyon magabiztosan megvertük ezek után az olaszokat. Tehát nekünk lehet, hogy egy ilyen negatív élmény, ez egy segítség volt, nem lehet, azt gondolom, biztos segítség volt, mint az az olasz csapat, amelyik győzelmekkel és egy döntetlennel jutott el ugyanarra a meccsre, amire mi keresztül mentünk a poklon. És az adott tudott adni, nyilván össze is törhetett volna végleg, de benne volt az esély, hogy ad egy extrát, és mindenki sokkal jobbat fog nyújtani, mert szégyeli magát az előző napi teljesítményért.
Amit mondtál, ez nagyon érdekes, hogy A stressz nem feltétlenül rossz, sőt, ugye segített kihozni belőlünk a maximumot, de amikor valakit agyonnyomott a stressz, az elvárások, ennek esetleg már az, nem csak azok a jelei jelentkeztek, hogy most a meccseken rossz döntést hozott, hanem nyomasztott, akkor erre volt valami jó tipped neki, hogy mit kell másképp csinálni, tartson szünetet, hogyha valaki ilyen tartó stressz.
Nyilván az ilyen játékos meg kell az embernek nyugtassa, de nem könnyű. A legjobb, és akkor most egy lusta edző fejével gondolkodom, a legjobb olyan játékosokat összeválogatni, akik nem hajlamosak ilyenre. Nekünk egyébként az egyik szempontunk volt a pszichológusommal, minden újonnan behívott játékost alaposan megnézett, és az egyik kizáró, vagy helyen közel kizáró ok az volt, hogyha valaki hajlamos volt arra, hogy nem maradj rosszul játszani, az emberek vagyunk, ez előfordul, de arra, hogyha igazából fontos a mérkőzés, hogyha igazából most számít, hogy mit fogunk elérni, ez a lelki helyzet, ez bénította, az nem volt való a magyar válogatottban. Hogy egyszer-egyszer ez előfordulhatott valakivel, emberek vagyunk, előfordulhat, de sokkal inkább idézőjelben örültem, mert nem örültem, de örültem annak, hogyha már ki kell kapjunk, azért kapjunk ki, mert rosszul játszunk, de nem azért, mert összetoljuk magunkat. És ha alapvetően úgy válogatod össze a játékosokat, hogy nem nagyon van köztük ilyen, vagy minimális az ilyenfajta hajlam, akkor erre szépen lassan azért én találtam olyan edzésmetódusokat, amivel ezt lehet erősíteni, lehet fejleszteni, mégpedig az egymás közti versenyeztetés az olyan lelki helyzetet hozott, ami nem volt kényelmesebb helyzet, mint egy olimpiai elődöntőnek a feszültsége. Mert azért, most akkor mondok, egy Kis Gergő és a Kássás között, hogy most egy büntetődobás versenyben valamelyik nyer vagy kikap, hát azért nem nagyon örömmel vette egyik sem, hogy majd kikap a társától. És hogyha ilyeneket te gyakran csinálsz, vagy mit tudom, én mondok egy másik példát, vízilabdáztunk, tehát egyébként is vízilabdáztunk, de mondjuk edzés végén vízilabdáztunk kispályán, három játékos három ellen, sokkal nagyobb az egyéni felelősséged, mert szinte minden másodpercben nálad van a labda, bármelyik hibád azonnal a saját kapunál gólt eredményez, tehát fölnagyítódik, fölértékelődik, és hogyha te ilyen versenyhelyzeteket, mind a lövőverseny, mind a staféta, tehát keresztbe váltózunk, és lesz győztes csapat, stb. Csinálsz, akkor hozzászoktatod a játékosokat még jobban ahhoz, egy eleve egyébként nem magukat összecsináló játékosokat, még jobban hozzászoktatod, hogy ehhez képest egy magyar-olasz az egy sétagalop, mert azért nem azért, mert gyengébbek, hanem egy olasztól végül is ki is lehet kapni, mert jó csapat, de a társamtól. Tehát, és hogyha ő ahhoz szokott, hogy a társával versenyezget, nem lehet nyilván minden nap eljátszani, mert akkor elveszíti az ingert, de ehhez hozzászoksz, akkor ehhez képest nem lesz nagyobb stressz a fontos mérkőzés feszültsége. Olimpiai döntőben ugye kétszer simán nyertünk, egyszer nagyon nehezen, amikor nagyon nehezen, az sem attól volt, hogy a játékosok nem bírtak, ez egy nagyon érdekes lelki helyzet volt, amár itt lélekbúvárkodunk, fürkészkedünk. Nagyon nehéz kétszer megverni erős csapatot a rövid időn belül. És mi úgy játszottuk azt az olimpiai döntőt, hogy az olimpia első csoportmeccse szintén a szerb volt. És a döntő is a szerbekkel volt. A csoportmeccse nyertünk 7-5-re, a lelkek legmélyén ott marad benne a játékosban, hogy nagyon nehéz meccs ez, de hát megvertük őket. Miért ne vernénk meg? És ez inkább okozott, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy bénultságot, csak egy olyan plusz nyugalmat, hogy lehet, hogy az a feszültség, amiről az előbb beszéltünk, ami szükséges a bemelegítés elejétől, a meccs kezdetéig nem volt elég magas ahhoz, hogy ez egy olimpiai döntő egészséges feszültségének nagyon-nagyon, hogy mondjam, mind a kalóz késsel a foga között, és úszik ugye matróz úszásban a zsákmány irányába, valahogy ez hiányzott a csapatból a szerbekben, viszont megvolt, mert kikaptak tőlünk, és ezt a rohadt életben megmutatjuk. És az utolsó negyedre kapcsolt a csapat, hogy itt most már nem sok van hátra, és holnap reggel megy a gép haza, tehát ez nem lehet, nem tudom, este 9-kor vagy reggel 8-kor lejátszani még egyszer, itt most van 7 perc, és kész. És akkor aztán azzal a vehemenciával játszottunk, mint a csoportnyitó meccset előtte 2 héttel, amikor is 0-0-ról indultunk, és tudtuk, hogy nyerhetünk, tudtuk, hogy kikaphatunk. Itt már úgy láttuk, hogy ki fogunk kapni, ha nem változtatunk meg valamit. Tehát csak simán gyengébben játszottunk, de az lehetett benne a lelki mínusz háttér, hogy előtte 10 napban nyertünk. És azóta sok világversenyen bebizonyosodott, hogyha csoportmérkőzésen 2 erős csapat között van egy eredmény, később a kiki meccseken, legyen az akár elődöntő vagy döntő, ez fordítva van. Például az első olimpiai aranyunknál a szerbektől a csoportmérkőzésen kikaptunk, és rá azt mondja, 3 napra elődöntőt játszottunk velük, és akkor megvertük őket. Ott valószínűleg velük játszott rossz tréfát ez a 3 nappal korábbi győzelem. Vagy a 14-es budapesti EB-n meglepetésre magabiztosan megvertük a szerbeket a csoportban, majd a döntőben eléggé, hogy mondjam, stabil játékkal a szerbek győztek ellenünk. Tehát sok példát tudok mondani, hát a futballválogatott, ugye 54-es VB-n volt egy 8-3-as magyar-német, meg volt egy 3-2-es, de nem ugyanaz volt a győztes. Tehát ez egy eléggé visszatérő. Ezért különlegesen jó eredmény az aténi győzelem, mert az azzal szemben volt, aki ellen a csoportban nyertünk, és még egyszer tudtunk nyerni. Egyébként eleve az aténi olimpia azért volt nagyon nehéz, mert a bronzérmest is 2-szer kellett megverjük. Az pedig az orosz csapat volt, mert ők is a mi csoportunkban voltak. Tehát úgy osztották szét a 2 csoportot, sorsolásnak nevezték, de inkább kijelölésnek nevezném, hogy a olasz és a görög csapat csak gyengébb csapatokkal játszott egy oldalon, a másik ág meg tele volt erős csapatokkal. Ezért kellett a magyar csapatnak bal szerencsésen, vagy hősiesen, mondom, az oroszokat is, meg a szerbeket is megverni a csoportban is, ott van az oroszokat az elődöntőben, a szerbeket meg a döntőben.
No, nagyon érdekes, szerintem tartsunk akkor egy szünetet, mert talán eljött az idő egy kávénak, aztán akkor innen folytatjuk. Köszönöm.